Kérlek most akkor benneteket, hogy álljunk föl, és így olvassuk Isten igéjét. A Kolosséjakhoz írt levélből fogok két igeverset felolvasni, a 2.7 és a 3.15-öt. Tehát Pál levele a Kolosséjakhoz, ez az újfordítású Biblia 228. oldalán van az Új Szövetségben. 2.7 és 3.15. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. És a 3.15. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Uram, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igéd az, ami megváltoztat bennünket, ami szól hozzánk, ami változtat, és tanít bennünket. Uram, most megnyitjuk a mi szívünket, kérlek, adj halló füleket és értő szívet. Szeretnénk, hogyha semmi nem hullana le a földre abból, amit ma szólsz hozzánk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát a hálaadásról prédikálni nem egy hálás dolog. Főleg nem, amikor már 2:15 órája tart az Isten tisztelet. Ugye miért is mondom ezt? Mert vagy valaki ilyen állapotban van, és tele van a szíve hálával, és csak úgy dől belőle a hála, hát most neki mit mondjunk? Hát őnek nincs szüksége semmire, hogy bátorítsuk, hanem csak úgy dől belőle a hálaadás, és ez nagyon jól van így. Ha pedig valakiben nincs most annyi hála, és éppen nagy nehézségekben van, akkor amikor a hálaadásról beszélünk, akkor olyan, mintha fogát húznák, hogy a fogorvosnál tudjuk, hogy szükséges, ott kell lennünk, de hát nem egy kellemes dolog, és nehéz akkor, talán frusztrált érzés lehet a hálaadásról egyáltalán ilyenkor olvasni, nem, hogy részt venni benne, és hát mondhatjuk, hogy parancsszóra hálát adni nem nagyon lehet. És én nem is szeretnék most semmi olyasmit mondani, hogy valakit rákényszeríteni arra, hogy hálát adjon, hanem inkább Isten igéjét megnyitva kicsit beletekinteni mindabba, amit Isten beszél nekünk a hálaadásról. Beszél arról, hogy mi van e mögött, és egyáltalán hogyan lehet hálát adni. Úgy is mondhatnám, hogy ez a mai igehirdetés és az igék, amiket olvasni fogunk, egy picit olyan, mint egy hőmérő, ami hát megmutatja, hogy is vagyunk, hogy mi is van a szívünkben, és talán tudhatjuk, hogy amikor elmegyünk egy ilyen helyre, hogy egy kicsit a testünket valaki megnézze, hogy egészséges-e, akkor hát azért megyünk, mert bízunk abban az orvosban, azért megyünk, mert tudjuk, hogy szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy hogyan tudunk még egészségesebbek lenni. Úgyhogy így tekintsetek erre, amiről ma szó lesz, hogy Isten igéje alapján egy kicsit beletek tudunk tekinteni a saját lelkünkbe, a saját gondolatainkba, és egyáltalán abba, hogy miért is jó, és miért is fontos a hálaadás. A Kolossé levélnek sok témája van, de talán az egyik legfontosabb témája az a lelki nagykorúság. A lelki nagykorúság, hogy arra fontos eljutnunk, és hogy mit is jelent egyáltalán lelki nagykorúnak lenni. Megjegyeztem Jenny-nek a bizonyság tételében, amikor mondta, hogy most máshogy van az a tűz, de talán egy kicsit érettebb vagy mélyebb. Hogy igen, tehát valami ilyesmiről van szó, hogy amikor lelki nagykorúságra jutunk el, és talán mondhatjuk, hogy nem eljutunk oda, hanem abba az irányba haladunk, és ebben növekszünk, akkor mélyül az életünk, változik az életünk. Hát erről szól többek között a Kolossé levél, és talán mondhatom, hogy az egyik fő üzenet, hogy a hálaadás, hogyha a szívedben hála van, az a lelki nagykorúságnak a jele. Az a lelki nagykorúságnak a jele, ezt mondja nekünk Isten igéje. A Kolossi levélből csak két rövid igeverset olvastam föl, de többször van benne szó a hálaadásról, és tulajdonképpen rögtön az elején, az első résznek a 12. versénél, ahol Pál megszólítja ezt a gyülekezetet, mert azelőtt inkább arról beszél, hogy ő miért hálás, és hogy ő miért hálás ezért a közösségért, de amikor először mond valamit, hogy mit csináljatok, akkor a következőt olvassuk, a 1.12. hogy adjatok hálát. Ezzel kezdi Pál, hogy ez legyen a ti szívetekben. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Rögtön Pál említ három okot, amért hálásak lehetünk, és amért ő azt mondja a kolossiaknak, hogy figyeljetek, adjatok hálát ezekért a dolgokért. És ezek nem kimondottan olyan dolgok, amik nagy érzelmi reakciót követelnek tőlünk. Ezekért akkor is lehet hálát adni, amikor éppen tele van a szívünk az Úr iránti lelkesedéssel, és akkor is lehet hálát adni, amikor talán éppen nehezebb időszak van. Mi is az első? Az, hogy alkalmassá tett a világosságban való életre. Azt mondja itt Pál, hogy adjatok hálát azért, hogy alkalmassá tett benneteket arra, hogy Isten népe között éljetek, hogy a világosságban éljetek. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez természetes, hát mindenki tud élni egy közösségbe, hát olyan jó egy közösség. De szeretném mondani, hogy ez nem így van. És nagyon-nagyon sok ember van úgy, aki elindul egy kicsit a kereszténység felé, és valahol azt érzi, hogy ő nem alkalmas erre. Sokan vannak a világban, akik mondják, hogy tudják, hogy a hit az egy jó dolog, de ők nem alkalmasak erre. Valahol ezt érzik, és talán mondhatjuk, hogy igen, igazuk van. Igazuk van, hogy ember nem alkalmas arra, hogy bekerüljön egy közösségben, és akkor ott úgy szépen jól is meglegyen. Hogyha valakit csak úgy megfogunk, és úgy behelyezünk, és azt mondjuk, hogy na éljél itt boldogan ebbe a közösségbe, nem fog neki menni. Ez csak akkor megy, hogyha az Isten alkalmassá tesz benneteket. És adhatunk hálát ezért, hogy ha most rátekintünk a két közösségre, és majd amikor az igehirdetés után a kőszegi közösség is elmondja, hogy mikért hálás, akkor láthatjuk, hogy mennyi mindent tett az Úr itt közöttünk, és láthatjuk, hogy ha most ebben nem kell belegondolnunk, ne is induljunk el ezen az úton, de mégis, hogy mennyi buktatója lehetett volna mindezeknek, és hogy nem volt. Azért, mert Isten alkalmassá tett bennünket arra, hogy itt legyünk, és szeretetben együtt éljünk. Aztán azt is mondja Pál, hogy azért is lehetünk hálásak, mert az Isten megszabadított bennünket a sötétség uralmából. Mert az Isten kihozott bennünket abból a helyzetből, ami előre meghatározta az életünket, hogy tönkre megy és rossz lesz. És még valamit mond, azt mondja, hogy nem csak, hogy kivett onnan, és egy úgymond semleges térbe kerültünk, hanem azt is mondja, hogy ő átvitt az Istennek az uralmába. Hogy átvitt az Istennek az uralmába, ahol úgymond felszabadultan az Isten népeként, az Isten gyermekeiként, Jézus barátjaként, fiúként ott élhetünk. Azt mondja itt Pál tehát, hogy adjatok hálát mindezekért. Nem tudom, hogy hányan vagytok itt olyanok, akik a világból tértetek meg. Csak úgy szeretném nézni. Elég sokan. A világból tértetek meg, ugye ezen azt értem, hogy nem hívő szülők között nevelkedtetek, hanem más módon, és úgymond már felnőtt korban, vagy pedig tehát később találkoztatok Krisztussal. Amikor valaki a világból tért meg, akkor van egy kísértés, amit lehet, hogy azok, akik hívő szülőkbe, szülők akikkel nőttek föl, és úgy lettek hívők, azok nem is tudják talán annyira átérezni, bár lehet, hogy nincs igazam, hogy az ördög mondja, hogy figyelj azért, hát lehet, hogyha nem ezt az utat választottad volna, gazdagabb lennél. Lehet, hogyha nem ezt az utat választottad volna, akkor jobban sikerültek volna dolgok, az előre menetelek, és időnként, mivel hogy tudjuk, hogy azért mi volt ott a világban, és időnként az ördög megpróbál rámutatni dolgokra, hogy talán jobb lett volna mégis, hogyha más utat választasz. Nem tudom, hogy ilyet valaki átélte már, vagy hogyan vagytok ezzel, de ez egy erős kísértés arra, hogy valami olyasmire mondjunk igent, amiről elképzelésünk sincs, hogy mi lett volna. Hiszen szeretném újra megerősíteni bennetek, akik így a világból tértetek meg, hogy higgyétek el, hogyha ott maradtatok volna, és azt az utat jártatok volna, akkor az lett volna, amit itt Pál mond, hogy a sötétség uralma alatt maradtok. És én magam is tudom, hogy hova jutottam volna, hogy milyen lenne most az életem, és hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy itt vagytok, fantasztikus dolog, hogy az Isten megszólított benneteket, és igent mondtatok rá. Aztán szeretném azt is megkérdezni, hogy kik azok, akik hívő családba nőttetek föl, és úgy lettetek hívőkké, hogy aki így van, az emelje föl a kezét. Köszönöm. Hát itt egy kicsit kevesebb, ez ugye az új gyülekezeteknek sokszor a sajátja, hogy sokan a világból tértek meg, de azért is jó, szép számmal vagytok. Nektek talán az lehet a kísértés, hogy olyan természetesnek veszitek, hogy azt gondoljátok, hogy hát ez olyan természetes dolog, hát mi se természetesebb annál, hogy Istenhez tartozom, és ő vele járok. De szeretném mondani, hogy ez sem igaz, hiszen ha nem adjátok át az életeteket, és nem hoztok egy döntést az Isten mellett, akkor semmivel sem lesz jobb az életetek, mint azoké, akik mondjuk hitetlen családban nőttek föl. És még azt is szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan közöttünk, aki mondjuk vallásos családban nőtt fel? Ezen azt értem, hogy igazából nem világi család, de nem is élő hit volt a családban. És úgy lett hívővé. 1, 2, 3. Látjátok ezt, hogy ott még lettek, igen, hogy ez nagyon nagy dolog, hogy ti is itt vagytok, mert talán azt mondanám, hogy innen a legnehezebb. Innen a legnehezebb meglátni azt, hogy mit is jelent az igazi hit, és mit is jelent az, hogy Krisztushoz tartozunk. És szeretném, hogyha most mindannyian megerősödnénk ebben, amit Pál mond, azt mondja, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Az Isten tett alkalmassá benneteket arra, hogy itt legyetek, és Isten uralma alatt legyetek, és hogy az örökség felé menjetek. És ez nem azért van, mert milyen családban nőttetek föl, hanem mert az Isten tett alkalmassá. És azt mondja, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Nézzétek meg, hogy micsoda csoda, hogy ilyen különböző hátterekkel, teljesen máshonnan, és még aztán nézhetnénk, hogy még milyen hátterekből jövünk, itt vagyunk együtt, és az Isten egyé formált bennünket. Ez három ok a hálaadásra, ami mindenkinek ott van. Ami nem lehet keresztül menni, nem lehet átnézni rajta, ami ott van, és erősen szól. És azt mondja Pál a kolossaiaknak, hogy figyeljetek, adjatok hálát. És aztán utána, rátérünk most a második és hetedik versére, Pál tovább beszél a hálaadásról. Egyébként hálát adni az azt jelenti, hogyha szó szerint fordítjuk, hogy jól örülni. Jól örülni, hogy azok a dolgok, amiket átéltünk, azokat jó helyre tesszük, nem a véletlen, nek a részévé tesszük, nem elfeledkezünk róla, hanem jól örülünk, hanem Istennek dicsőséget adunk. Ahogy énekeltük az énekbe, hogy az áldásokat dicséretté formáljuk a mi szívünkben. Van egy elképzelés a keresztények között, vagy legalábbis egy tapasztalat, hogy amikor valaki megtér, akkor hát valahogy így néz ki. Ugye, tele van önbizalommal, boldog, És olyan szép az élet, és gyönyörű. És most megint picit kapcsolódok Jenny-nek a bizonságtételéhez, hogy átéli ezt, és fú, hát ez fantasztikus. De aztán van egy olyan elképzelés, hogy picit később ilyen lesz. Picit később ilyen lesz az életünk, nem tudom, ismertek-e ilyen keresztényeket, és akkor még később pedig már ilyenné válik a kereszténység. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel, hogy valahogy így van. Hát van az első tűz, akkor lelkesek vagyunk, aztán utána jönnek nehézségek, az már egy kicsit már úgy lecsavarja a mosolyt az arcunkról, és aztán úgy átmegyünk egy ilyen, hát el vagyunk a gyülekezetben, és úgy így vagyunk. És jó is, hogyha időnként megtérnek a gyülekezetbe, mert akkor azért mégis jönnek boldog emberek, akik frissek, és akik bizonságot tesznek. Csak tudjátok, Isten igéje pont fordítva mondja. Mert nézzétek csak, mit mond itt a hetedik versben. A második rész hetedik verse. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Tehát a keresztény lét az nem arról szól, hogy megtérünk, tele vagyunk örömmel, energiával, és aztán szép lassan belefáradunk, és aztán úgy el vagyunk mind a befőtt. Hanem pont fordítva arról szól a keresztény élet, hogy igen, megtérünk, tele vagyunk lelkesedéssel, és átéljük mindazokat, amik ott fantasztikus újak nekünk, de utána, hogy mélyül a mi életünk, mélyül a mi szeretetünk, mélyül a mi hálaadásunk, és ezt lehet mondani, hogy hálaadásunk az egyre bőségesebb lesz. Ezt mondja Istennek az igéje, hogy ez így működik, és nem pedig így, ahogy talán sokszor gondoljuk, vagy amit talán még magunkban is néha észreveszünk, hogy igen, hát mi is valahol voltunk itt, vagy éppen vagyunk itt. Szeretnék három hogyant mondani Isten igéje alapján, hogy hogyan tud a mi hálaadásunk egyre bőségesebb lenni. És ez most nagyon fontos, hogy megértsük és értsük, hogy itt Isten nem azt kéri tőlünk, hogy parancsszóra hálát adjunk. Nem azt kéri, hogy legyünk vidámak és boldogunk, hát örüljünk, hanem ő azt kéri és azt akarja, hogy igazán Krisztusban elrejtett boldog életet éljünk, és legyen valódi okunk a hálaadásra. Az egyik, amit mond itt Pál apostol, mert nézzétek meg, nem azzal kezdi, hogy na figyeljetek, legyen a hálaadásotok egyre bőségesebb, hanem leír egy utat, és úgy kezdi, azt mondja, hogy gyökerezzetek meg. Gyökerezzetek meg. Szokták mondani, hogy vannak ilyen növények, amiket ápolunk, és hogy meghálálja a növény a sok gondoskodást. Ezt most Sanyi jól tudja, mert sokat dolgozza, gondoskodik a növényeiről. És én is otthon szoktam ilyen növényekkel foglalkozni, inkább ilyen dísznövényekkel, meg amik nem túl igényesek, mert ritkán jut eszembe velük foglalkozni. De azért, amikor eszembe jut, akkor kicsit dolgozok rajtuk, és nemrég ültettem egy növényt, és ahogy így ástam lefelé, hát az elődünk, aki ott lakott, ugye elásott mindenfélét a talajba, és volt egy ilyen jó nagy méztömb, de ilyen hófehér méztömb, ami ott volt, és úgy gondoltam, hogy hú, ha ebbe beleereszti a gyökereit ez a növény, bár ez Szilárd jobban tudja, hogy ez mit okozna, de én úgy gondolom így laikusként, hogy az nem tenne neki jót, hogyha oda eresztené be a gyökereit, nem lenne jó. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy gyökerezzetek meg ő benne, a Krisztusban. Annyira szép az újfordítású, vagy az egyszerű fordítású Bibliában ez a mondat, hogy ezt szeretném felolvasni nektek innen is. Itt úgy van írva, hogy mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba. Ez a meggyökerezés, vagy begyökerezés, ez a kapcsolat. Hogyha úgy érzed, és most a hőmérőre gondolunk, hogy talán vannak gondok a te szíved állapotával most, akkor gondolj bele, hogy hogy vagy ezzel, hogy hova ereszted a te gyökereidet. Hiszen annyi lehetőség van ebben a világban, a televízión, az interneten és az egyéb dolgon keresztül, ahonnan szívhatunk információkat, és hogyha ilyen méztömbbe eresztjük a gyökereinket, akkor ne is csodálkozz, ha éppen nincsen hála a szívedbe, és ne is próbáld meg azt, hogy majd akkor te hálát adsz. Hanem azt mondja Isten igéje, hogy a hálaadásunk akkor tud egyre bőségesebb lenni, hogyha mélyen belegyökerezünk Krisztusba. Ez tehát az egyik dolog, amit Isten igéje mond nekünk, hogy a kapcsolat, a Krisztussal való kapcsolat, ami az igeolvasásban, az imádságban, az ő követésében, a bizonságtételben annyiféle módon lehetséges, de ha az megvan, akkor tud növekedni a te életed. Aztán, hogy tovább olvassuk Isten igéjét, azt is mondja, hogy épüljetek fel ő benne. Amikor valaki megtér, akkor elkezdi a kapcsolatot Krisztussal mélyebbre, egyre mélyebben ereszti a gyökereket, a növények is így épülnek föl, hogy a gyökereket először eresztik bele a talajba, és aztán, amikor ez megvan, akkor megtalálták a tápanyagot, megtalálták a kapcsolatot, akkor kezdenek növekedni. Hogyan is tudunk mi növekedni? Hát sokfélét lehet mondani, de én, amit most szeretnék mondani, az a szolgálat által. Hogyha van szolgálatod, ha van szolgálatod, amit Krisztusnak végzel, akkor tudsz növekedni. Úgy nem tudsz növekedni, hogyha megmaradsz azon a szinten, amikor megtértél, és úgymond örülni akarsz csak annak, hogy milyen jó neked Krisztusban, hanem akkor tudsz növekedni, ha szolgálatod van. És szeretném újra mondani, és ezt sokszor-sokszor mondjuk, hogy a szolgálat az nem egyenlő azzal, amivel megbíznak téged a gyülekezetbe, és ha valaki úgy van, hogy őt még nem bízták meg semmivel, akkor ő nem tud szolgálni, hanem a szolgálat az sokkal mélyebb, sokkal több, hogyha egy nap fölkelsz, és azt mondod az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok, szeretnék szolgálni neked, és egy picit kezdesz gondolkozni, akkor annyi jön össze, hogy biztos, hogy nem az van, hogy nem találsz valamit. Azt mondja Isten igéje, hogy belegyökerezni, kapcsolatban lenni Krisztussal, és utána szolgálni neki, és úgy tudsz igazán fölépülni, és úgy fog fölépülni a te életed. És aztán mond még valamit, azt mondja, hogy erősödjetek meg. Tehát gyökerezzünk meg, épüljünk föl, gyökerezzünk meg a kapcsolat által, épüljünk föl a szolgálat által, és azt is mondja, hogy erősödjetek meg. Hogyan lehet megerősödni? Mi az, ami megerősít bennünket? Az állhatatosság az mikor kell? Ha próbák vannak az életünkben. Úgy nem tudunk megerősödni, hogy nincs próba az életünkben. Hálaadással valaki mondta azt is. Én most szeretném ezt a próbát idehozni, hogyha próbák vannak az életetekben, és ahogy így ismerlek benneteket, és szeretném most csak itt röviden mondani, hogy nekem ez a nap egy különleges hálaadás még, mert emlékszem, hogy 2009-ben, amikor jöttünk ebbe a körzetbe, akkor itt szolgáltam először pont a kőszegi hálaadónapon, és szeretném mondani nektek, hogy mérhetetlenül hálásak vagyunk az Istennek, hogy itt vagyunk veletek, és akkor emlékszem, hogy láttam Tamást, Jézs Tamást énekelni, nem tudtam kicsoda, micsoda, láttam bizonyságot tenni valakit, nem tudtam ki az, csak úgy nézegettem, hogy kik vagytok, és hogy megismertek benneteket 4 év alatt, még hálásabb lettem. Olyan jó mondani, hogy hát megismertek, és nem az lett, hogy most már nem vagyok hálás, hanem megismertelek benneteket, és még hálásabb lettem, hogy itt lehetek, és csodálatos nekünk ez a 4 év, harcokkal, nehézségekkel együtt, de nagyon hálás vagyok az Úrnak. Köszönöm neki. A próbákon keresztül tudunk megerősödni. De nem csak úgy, hogy jön egy próba, és akkor automatice megerősödünk, hanem pont az, amit Dani mondott, hogy állatatosnak kell lenni benne, és nem az kell, hogy legyen, hogy minden próbában elbukunk. Isten igéje tehát azt mondja, hogy szükséges a kapcsolat, a Krisztussal való kapcsolat, és szeretném mondani, hogy bármilyen módon, hogyha nehéz élethelyzetben vagy, akkor nehogy elhidd az ördögnek, hogy most nincs időd Bibliát olvasni, nem tudsz kapcsolatban lenni. Vagy most nincs időd erre, vagy arra, vagy most nem olyan a lehetőség. Az Isten soha nem azt nézi, hogy nem a mennyiséget nézi, hanem a szándékot a szívedbe. És hogyha az van benned, hogy szeretnéd ezt a kapcsolatot, akkor csak kezd el úgy, hogy egy nap, csak néhány percet szólsz, és beszélsz az Úrhoz, és fognak a gyökerek megmozdulni. És azt mondja, hogy föl kell épülnünk a szolgálat által, és meg kell erősödnünk a próbák által. Hogyha most a szívünkbe tekintünk, akkor azt kérném, hogy bár ha valakinek most nincs akkora nagy hála szívébe, vagy nem elégedett azzal, azt tudom, hogy nehéz. De lássuk meg, hogy Isten arra bátorít bennünket, és azt szeretné, hogy a hálaadás egyre bőségesebb legyen a mi életünkben. Ez ma az üzenete, hogy egyre bőségesebb, és hogy ez lehetséges. És ezek a dolgok által lehetséges. Aztán, ha tovább megyünk a 3.15-höz, ott pedig szeretnék három következményt mondani, ami a hálaadásnak, vagy inkább az egyre bőségesebb hálának a következménye az életünkben. Nézzük sorba. Először a 16-os verset olvasom, a 3.16-ot. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. A hálaadás az Istennek a dicsőségnek a megadása, az egy következmény az életünkből. Az imádat az egy következmény az életünkben, amikor az Urat imádjuk a mi szívünkben, de az akkor működik, ha megvan a kapcsolat, ha megvan a szolgálat, és megvan az, hogy a próbában kitartunk. Aztán még egy következmény van, amikor folytatja, azt mondja, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevébe tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Egy következmény, hogy amit szólunk, azt hálát adva tesszük. Egy következmény, amikor a szavainkkal hálát adunk az Istennek. És aztán még egy következmény van, azt mondja, hogy amit szóltok vagy cselekeztek, amit tetteink, amiket hálát adva teszünk az Istennek. Van itt viszont egy nagyon furcsa gondolat, ami azért mélyen elgondolkozásra int bennünket. Azt mondja, hogy mindezt az Úr nevében tegyétek. Egy picit el kell gondolkoznunk ezen. Azt mondja Isten igéje, hogy amikor imádkozunk, amikor dicséretet mondunk, akkor azt mondanám, hogy az Úr dicsőségére tegyük, hogy valódi szívből jövő hála legyen. Amikor szólunk bárkinek, akkor az Úr nevében tegyük, és amikor teszünk valamit, akkor az Úr nevében tegyünk. Hogy ez milyen komoly cél. És hogy picit így belegondolunk, hogy mit tettünk mondjuk az elmúlt héten, akkor tudjuk-e mondani, hogy ezt az Úr nevébe tesszük. Éppen amikor otthon beszélgetünk a Vasi Bauról, és akkor éppen téboly minden, és mondom, hogy maradj már csöndbe, fiam, nem érted, hogy az Úr Jézus téged nagyon szeret? Hát ezt nem lehet így mondani, nem? És akkor az ember rájön, most akkor az Úr nevében kell tennem, vagy amikor nehézségek vannak otthon, az Úr nevében szólok a feleségemhez, vagy dolgozok, és azt mondja Isten nekünk, hogy mindezt az Úr nevében hálaadással tegyétek. Erre hívott bennünket az Úr, és azt szeretném mondani, hogy nézzétek, csodálatos dolog, mert a 15-ös versben az van, hogy mire is hívott el bennünket az Úr. Azt mondja, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva, az egy testben, és legyetek hálázatosak. Vagy pedig ebből a másik fordításból is szeretném olvasni, mert ez is annyira szép itt, a 15. vers, nehezen látom, igen. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek. Ez Istennek az akarata. Ez Istennek az akarata, és ő, ha erre elhívott, akkor ezt meg tudja adni. És az az ő akarata, hogy a mi hálaadásunk egyre bőségesebb legyen. És azt mondja, hogy igen, ezt te meg tudod tenni. Csak mi kell hozzá? Az a három dolog. Hogy a mi gyökereinket egyre mélyebben Krisztusba beleeresszük. Hogy kapcsolatban legyünk az Úrral, imádságban, igeolvasásban, bizonságtételben, cselekedetekben, a tetteinkben. Utána szolgáljunk az Úrnak, és így tudjunk növekedni, és pedig, hogy a próbákban meg tudjunk állni. És szeretném, hogyha ez egy bátorítás lenne mindannyiunknak, hogy igen, ilyen életet élhetünk, és ezt megadhatja az Isten nekünk, hogy ilyen béke uralkodhat a mi szívünkben. Látjátok, az Istentől való béke, a Krisztustól való béke, és a hálaadás az összefügg egymással. Így befejezésül szeretném összefoglalni, tehát azt látjuk Isten igéjében, hogy a hálaadás az a lelki nagykorúságnak a jele. És hogyha ezt látod az életedben, akkor láthatod, hogy növekszel, hogyha csökken, akkor tudhatod, hogy igen, akkor még jobban oda kell mennem Krisztushoz. Isten arra hívott el bennünket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívünkben, és mindig hálásak legyünk. Ez legyen ott mindig előttünk, hogy az Úr erre hívott el bennünket. Hát ha ezt elveszítjük, ha ez nincs meg, akkor mit ér a mi kereszténységünk? Isten tervében benne van, hogy hálaadásunk legyen egyre bőségesebb. Hogy a hálaadásunk egyre bőségesebb legyen, és nem pedig az, hogy szép lassan beleszürküljünk az életünkbe. Hálaadásunk attól függ, hogyan állunk a gyökerezés, felépülés, megerősödéssel, más szóval kapcsolat, szolgálat, próbával, hogy ezeken a területeken hol vagyunk, és adjon ez egy erőt, hogy igen, ezen akarunk előrébb haladni. Mindent az Úr nevében tegyünk hálát adva. Az imádatunkat, a szavainkat és a tetteinket. Erre hív bennünket a mai napon az Isten. Szeretném, hogyha befejezésül tudnánk most imádkozni. 4 imádságot szeretnék kérni, és úgy szeretném, hogy egy-egy imádságot egy valaki mondana, hogy mindannyiunk nevében. Az egyik, amit szeretnék kérni, hogy adjunk hálát a szabadulásunkért, a sötétség uralma alól való szabadulásunk, és azért, hogy Isten bevitt minket az ő országába. Kérnék egy testvért, aki vállalja, hogy ezért mindannyiunknak a nevében hálát ad. Köszönöm, Árpád. Aztán szeretném, hogy könyörögjünk azért, hogy a meggyökerezés, a felépülés és a megerősödés legyen az életünkben. Más szóval, hogy a kapcsolat, a szolgálat és a próbába való megállás az benne legyen az életünkben. Ez egy könyörgés, ezért is kérnék valakit, aki mindannyiunk nevében imádkozna. Jó, köszönöm szépen, Miklós. Aztán szeretném, hogyha hálát adnánk azért, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy egy békesség, Krisztustól való békesség legyen a szívünkben, és hogy hálásak legyünk. Hogy ilyen csodálatos elhívásunk van. Szeretnék ezért is kérni egy testvért, aki mindannyiunk nevében imádkozik. Legyetek bátrak. Köszönöm, Tani. És végezetül egy kérés, egy könyörgés megint, hogy tudjunk mindent az Úr nevében hálával tenni. Ez egy nagyon nagy kérés, de olyan csodálatos, ha vissza tudunk tekinteni egy napra, hogy Uram, most a Te nevedben éltem és tettem. Ez is egy kérés, egy könyörgés. Ezért is kérnék valakit, hogy mindannyiunk nevében kiáltson az Úrhoz. Ki lesz az? Legyetek bátrak! Jó, Sanyi. Akkor kérlek most benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és így imádkozzunk.
Drága Úr Jézus, hálás szívvel megköszönjük neked, hogy a hozzáférhetetlen világosságból eljöttél, belejöttél a sötétségbe, és kiszorítottad a sötétséget. Köszönjük, hogy a sötétség fejedelmét győzted le, és tudjuk arról, hogy az örök sötétség homályra vár a munkas angyalokra, és az örök sötétség lesz a lince azoknak is, akik elutasítják a te szabadításra. Urunk, olyan kegyelmes voltál hozzánk, hogy meggyőzted a szívünket, hogy te ennyire szeretsz, és hogy nem nekünk való az a rettenet, amit a gonosz hazudva elhazudik először is, a világosság angyalával változtatva magát, becsapja az embereket. Köszönjük, hogy te jöttél, hogy jöttél éppen a gonoszságot, éppen a te világosságot, amit nem valami hamis diszkófény, amely a török világosság is a tiszta. Köszönjük, Urunk, hogy egy népet hoztál létre, akik akarod, hogy a tiéd is fényhordozók legyenek, és a világ világossága. Köszönjük, hogy így van jelen a te néped ebben az országban. Hálát adunk, Urunk, hogy ilyen szabadító Istenünk vagy. Köszönjük, hogy azt a sok sötét dolgot, amit az emberi agy, az emberi lélek és fantázia nem tud feldolgozni, és nem tudja, hogy mikről van az a rengeteg lelki, szellemi baleset is a sötétben. Urunk, köszönjük, hogy lelepleszted, köszönjük, hogy minket kihoztál. Köszönjük, hogy drága véredet, életedet adtad azért, hogy ez megtörténjék. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító, hogy azt a szabadítást, amit elvégeztél a kereszten, az örökkön örökké tudjuk emlegetni itt is és a dicsőségben. Köszönjük neked a szabadságot, köszönjük neked a szabadítást, és örökre áldunk ezért. Amen.
Amen.
Igen, hálát adjunk, köszönöm, Uram, hogy jó munkát. Rajta keresztül jöttünk, elvégeztél. Köszönöm, Uram, hogy most Szentlélek összetával munkákhoz további világban, munkákhoz szívekben. Köszönöm, Uram, hogy titokzatos, de valóságos módon végzett bennünk a jó munkádat. Köszönöm, hogy mindent megadsz ahhoz, hogy egészséges szellemi életet élhessünk veled. Állapodott neked, Uram, hogy meggyökereztet legnagyobb veled való kapcsolatban. Megtalálhatjuk, Uram, azokat a forrásokat, amik szükségesek a növekedésünkhöz. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodsz a felépülésről. Állapodott, Uram, a gyülekezetért. Köszönöm, hogy itt is és véletlenül területén van lehetőség téged szolgálni. Köszönöm, hogy ezek keresztül életén köszönöm minket is. Köszönöm, Uram, a próbákat, a nehézségeket. Én is megtapasztaltam, amikor könnyű az életet, hogy olyan könnyűen elvaladni tőled, de próbákban, Uram, mindig hozzád nem tudok. Áldozat neked, Uram, hogy ilyenkor erősödhetünk meg igazán. Áldozat téged, Uram, hogy a jó munkádért a fejesség mindenjében szentelten állt az Úr Jézus nevében.
Amen.
Úr Jézus, nagyon köszönöm neked, hogy a hála jelen lehet az életünkben. Köszönöm, hogy így is alkotta meg minket, hogy egyszerűen, mint teremtmények, csodáljuk a Teremtőt. Köszönöm, hogy ez teljesen természetesen fakad az életünkből ki, amikor látjuk, hogy te mit alkottál. Sokszor, amit látok a másik emberen, a kapcsolatokban, a teremtett világban. Köszönöm, hogy elhívtál el minket, hogy ez egyre nagyobb legyen. Köszönöm még hozzá azért, mert a Szentlélek által már nyilvánvalóvá vált számunkra is, személy szerint is, hogy mennyi minden neked köszönhető, és te belőle indult ki. Köszönöm azt neked, hogy személy szerint az életemre nézve is természetesen nagyon és valóságosan meg tudok fogni azt, hogy mennyi mindent tettél és teszel értem. Köszönöm. Én köszönöm azt, hogy egy gyülekezet is, egy egység, azt mondod, hogy a te megtestesülésed tudja ezt kinyilvánítani. Köszönöm neked, hogy két gyülekezet most együtt lehetünk. Köszönöm, vegyél el minden hálát, minden tisztességet, minden imádatot azért, amit te vagy, és hogy te vagy számunkra. Téged illetez mind, és szeretnénk ebben növekedni. Van azon a módon, ahogy elrendelted, ahogy azon a módon, hogy gyökerezés, épülés és megerősülések révén viszel ezt tovább. Köszönjük neked, és legyen minden hála a ti Jézus nevében.
Amen.
Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy te tökéletesen engedelmeskedtél az Atyának. Semmit nem tettél az Atya akaratán kívül. Köszönöm, hogy példát adtál erre nekünk. És Úrunk, segíts nekünk járni ezen az úton, azt tenni, amit te akarsz. Segíts úgy élnünk, ami kedves számodra. Úr Jézus, bocsáss meg a cseplésünk, botlásunkat. Bocsáss meg, hogy az életnek a gondjai, bajai, zúgás, a zaj és minden elven minket attól, hogy úgy cselekedjünk, ahogy te akarod. Segíts mindig hallani téged, segíts mindig látni az iránymutatást. Segíts, Uram, amikor megyünk dolgozni, munkába vagyunk, kollégákkal találkozunk, hogy bármit teszünk, azt mind a te akaratod szerint, a te nevedben, a te dicsőségedre tegyük. Így szeretnénk, Uram, neked dicsőséget szerezni, és segíts kérünk, Uram, nekünk ebben. Amen.
Amen. Amen. Foglaljatok helyet.